Akkor kezdenénk is. Ez a mai témánk címe: hit vagy hagyomány. A cím első hallásra azt hiszem nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a mai előadás témája. Ezért tisztáznunk kell ezt a vagy-vagyként egymással szembeállított két fogalmat, ezeknek a jelentését. Kezdeném talán először praktikusabb így a hagyomány fogalmával. Az értelmező szótár szerint a hagyomány közösségben továbbélő szokás, ízlés, felfogás, szellemi örökség. Tehát a hagyományhoz való igazodás egy ember részéről megnyilatkozhat cselekedetben, ugye egy magatartásmódban, bár különböző típusú cselekvésben, valamilyen szokáshoz igazodik az eljárásaiban, de megnyilatkozhat felfogásban, gondolkodásmódban is. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományhoz való igazodás alapvetően jellemezhet egy embert a bölcsőtől a koporsóig. Ugye most gondolom nyilvánvaló, hogy először nem vallásos értelmében beszélek erről a két fogalomról, hanem tágabb, általános értelemben. Azt értem ezen, hogy a bölcsőtől a koporsóig jellemezhet vagy meghatározhat egy embert a hagyomány, hogy mindig a körülötte lévő közösséghez igazodik alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bizonyos dolgokban egyéni véleményei vagy fenntartásai, de nagy általánosságban azért, hogy így mondjam, az iránytűje, vagy az alapvető hozzáállása mindig a körülötte lévő közösséghez való igazodás. Ami adott esetben lehet jó, de adott esetben nem biztos, hogy ennek a közösségnek a normái tökéletesek vagy jók. Tehát ez lehet a család, lehet esetleg egy szűkebb közösség, a falu, lehet a nemzeti népi társadalom, vagy lehet éppen a kor, de ez egy tipikus emberi magatartás, és nagyon sok ember magatartását határozza meg, hogy születésétől haláláig, hogy így mondjam, ez az elemi ösztöne, hogy igazodik a hagyományhoz, a körülötte lévő szűkebb vagy tágabb hagyományhoz. Most mi áll emögött, a magatartás mögött? Azt mondhatjuk, hogy lehet öntudatos ragaszkodás a hagyományhoz. Akár így is mondhatnánk, hogy büszke ragaszkodás a hagyományhoz. Emögött igazából az a felfogás áll, amit a görög Protagorasz így fogalmazott meg, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát az a gondolkozásmód, hogy amit sok ember csinál, az végül is valahol jó. Vagy amit tekintélyes emberek tesznek, az valahol jó. Mert végül is mindennek a mértéke az ember. Megfigyelhetjük azt, hogy emberek sokszor hagyományokhoz nagyon harciasan tudnak ragaszkodni, és nagyon súlyos előítéleteket táplálnak a hagyományhoz való ragaszkodásuk miatt. Egy másik oka viszont a hagyományhoz való igazodásnak lehet az ember életében az, hogy alkalmazkodik. Tehát nem öntudatos hagyományhoz igazodásról van szó, hanem alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás mögött is kétféle magatartás lehet. Az egyik embertípusnál ez egy félénkség, egy szorongás. Soha sem mer önállóan gondolkodni, vagy önmáróan határozni, hanem, hogy így mondjam, mindig lesi, mert egy eleve egy szorongásos ember, hogy mások hogyan gondolkodnak, milyen irányt vesznek, és ő is követi azt. Egy ismét másik embertípusnál pedig az indítékot, hogy alkalmazkodik a mindenkori hagyományhoz, pedig egyszerűen a gondolkodásbeli resség, a belső resség határozza meg, vagy más szóval így is mondhatnám, egy nagyfokú kényelem szeretet. Ugye az az embertípus, akinek hát megvan az életprogramja, hogy eszik, iszik, alszik, jól érzi magát, tehát nem is strapálja magát mással, ugye ezekre rendezkedik be, tehát ezért ő alkalmazkodik készséggel a hagyományhoz, mivel hogy ez a legkényelmesebb. Érdekes, hogy Pascal a sok figyelemre méltó és magvas megjegyzése között egy ilyet is tett. A 497-es számú töredékben található a gondolatokban. Azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Érdekes elgondolkodni rajta, azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Tehát olykor a büszkeség, a magabiztosság sok bűn ebből származik, másik pedig egyszerűen a restség, vagy ha úgy tetszik, a kényelem szeretet, a belső restség. Azután ezt tegyük még ehhez hozzá, hogy a történelem tanúsítja, hogy a hagyomány az egy roppant hatalom. Szóval éppen azért, mert az embernél a felsorolt indítékok miatt nagyon gyakori a hagyományhoz igazodás, azért a hagyomány roppant hatalom az emberek világában. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon hatunk mi emberek egymásra, vagy így is fogalmazhatnám, hogy a legtöbb ember nagyon fogékony arra, hogy mások hogyan hatnak rá, és ez őt meg is határozza. Vagy ha le akarom egyszerűsíteni, vagy egy ilyen nagyon pórias kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, hogy a divat hatalma ugye uralkodik. Van korok divatja, és van divat nagyobb és kisebb dolgokban, ugye nem csak ilyen kis alacsony rendű dolgokban, mint az öltözködés, hanem ennél sokkal nagyobb jelentőségű dolgokban is. Na most, ha megpróbáljuk még mindig nem vallásos alapon, hanem általános értelemben meghatározni a hitet, akkor itt a következőket mondhatjuk. Megint csak az értelmező szótárt idézném. Az értelmező szótár is azzal kezdi, hogy először nem vallásos értelemben igyekszik meghatározni a hitet, és rögtön kimondja azt, ami vallásos hitre is vonatkoztatnak nagyon sokan, és ez a hitnek a legtévesebb fogalma. Tudnélik azt mondja, olyas valamibe vetett hit, amit nem tudunk igazolni. Ugye valószínűleg valamelyik előadáson emlegettük, hogy erre szokták azt mondani, hogy a hit az ész-vész kiárata, vagy a gyengéknek a menedéke. Mégis azt kell mondanom, hogy nem kifogásolható, hogy az értelmező szótár ezt a jelentést megemlíti, mert tény az, hogy vannak emberek, akik a hitet így módon élik meg. Csak valamilyen érzelmi, vagy babonás, vagy fanatikus alapja van a hitüknek, tényleg hisznek abban, amit nem tudnak igazolni. És ezt nem csak vallásos hitre értem, sok minden másra is, sokkal tágabb értelemben. A továbbiakban azonban az értelmező szótár is azt fejtegeti, hogy a hit fogalma mögött két alapvető másik fogalmat kell megemlíteni, mint pilléreket, ez pedig a meggyőződés és a bizalom. Tehát a hit mögött minden esetre nem a környezethez való igazodás van, tehát nem a körülötte lévő közösség határozza meg, hanem minden esetre van benne egy meggyőződés elem, egy személyes meggyőződés elem, ami mindenképpen pozitívum, és van benne egyfajta bizalom. A bizalom pedig, ha megalapozott, akkor mindig egy bátorsághoz vezet, egy reményteljes előretöréshez. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hitnek a legértékesebb formája nem csak vallási vonatkozásban, hanem a vallástól függetlenül is, amikor a hit mögött egy komoly értelmi, erkölcsi, lelkismereti meggyőződés áll, és jellemzi azt a felismert értékbe vetett bizalomnak a bátorsága és az előretörése. Úgy is mondhatom tehát, hogy a hit mögött, tehát a hit meggyőződése is bizalma mögött, ha itt valóban értékes hitről van szó, akkor mindig valamilyen igazságfelismerés vagy igazságszeretet van. Az ember az önérdekeit is kockáztatja, vagy önfeláldozásra is képes, vagy kisebbségben is vállalja a hitet, ha amögött egy személyes meggyőződés van, egy komoly értékfelismerés és egy komoly bizalom abban. A történelem tanúsítja azt, hogy a vallásos hit is egy hatalmas erő, illetve egyáltalán a hit, nem a kifejezetten vallásos hit, hanem az általános értelemben vett hit is, ha valaki például hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, mert ennek az igazságába, vagy az értékébe vett hit által is emberek cselekedtek nagy és bátor dolgokat. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy ha még nem vallásos értelemben néznénk ezeket a fogalmakat, akkor is azt mondhatjuk, hogy az emberek életét hatalmas mértékben határozza meg a hagyomány és a hit. És az ember válaszút elé kerül mindenképpen, hogy a magatartását alapvetően, ha nem is mindenben, de alapvetően fő irányában a hagyományokhoz való igazodás határozza meg, vagy pedig valami hitet keres, és a igazságkeresés jellemzi őt, és hit valamilyen értékben, amit önmagának felfedezett. Ugye megemlíteném, hogy például van egy ilyen szóhasználat, azt mondjuk valakiről, hogy nem hisz semmiben sem. Ezen nem feltétlenül azt értjük, hogy vallásos dologban nem hisz, vagy Istenben nem hisz, hanem azt értjük, hogy egy olyan ember, akinek nincsenek igazán belső értékei, amelyekhez ragaszkodik, vagy amelyekben bízik, vagy amelyekért valamiféle önfeláldozásra, vagy önérdekei alárendelésére is képes, hanem őt egyszerűen csak a kényelem és az érdek vezeti, nem hisz semmiben. Tehát ez a mindennapi szóhasználat is mutatja, hogy az ember valahol érzi, hogy bár emberek sokszor nagyon felmagasztosítják a hagyományhoz való ragaszkodást, és vannak bizonyos pozitív hagyományok is, amelyekhez érdemes ragaszkodni, de az ember valahol mégis érzi, hogy a hit, ha az valóban nemes és értékes hit, akkor az embernek egy nagyon fontos és egy nagyra becsülendő tulajdonsága. Most ezek után rögtön menjünk át a vallási fogalomra. Mit jelent vallási fogalomként a hagyomány? Tulajdonképpen egy az egyben alkalmazhatjuk rá, amit általános érvénnyel mondtunk, tehát vallási értelemben is azt jelenti, hogy egy vallási közösségnek a szokása, az ízlése, a felfogása határozza meg a gondolkodásmódunkat és a cselekvésünket. Ezt is lehet képviselni öntudatos módon, úgy, hogy hát ez bizonyos, mert ezt képviseli a legtöbb ember, vagy a legtekintélyesebb emberek, és ebben az ember feltételül bízik, és harciasan kiáll mellette. Lehet ezt is alkalmazkodási jelleggel követni, mert valaki nem mer függetlenül gondolkodni, vagy egyszerűen kényelmes is ahhoz, hogy önállóan gondolkodjék, vagy utána járjon dolgoknak. Itt el kell mondanunk azt rögtön, hogy talán az összes létező vallás között, azt hiszem, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt nem csak a kereszténységre gondolunk, hanem a többi világvallásra is, a hagyománynak a legerőteljesebb fogalma az a római katolikus egyházban létezik a kereszténységen belül. A római katolikus egyházban a hagyomány szó a sohasem valamilyen restelkedve kiejtett szó, vagy sohasincs pejoratív értelme a hagyomány szónak, hanem az mindig egy nagyon pozitív fogalom és egy nagyon pozitív értékrendet fejez ki. Szeretném, ha rövid néhány szóban meg tudnám mutatni, hogy ennek az egész kereszténységen belüli irányzatnak miért tényleg a veleje a hagyomány felől való gondolkodás, és hogy gondolkodik a hagyomány felől. Ugye a II. Vatikáni zsinat egyik nevezetes dokumentuma volt a Dei Verbum, az Isten igéjéről szóló konstitúció. És ebben kimondja, ezt meg lehet találni abban a kötetben, aminek ugye ez a címe, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítása, röviden a zsinat után kiadták ugye az összes zsinati dokumentumokat. Tehát így hangzik, hogy a katolikus egyház a hit igazságokra való bizonyosságát nem csak a Szentírásból, hanem a Szentírásból és a Szent Hagyományból meríti, amelyet a tanító hivatal magyaráz hitelesen. Figyeljük meg azt, hogy még ez a szó is hozzákerül egybeírva a hagyományhoz, hogy szent, és így jelenik meg egybeírva, hogy szent hagyomány. Tehát azért mondom, ebben a vallási irányzatban van a hagyománynak a legnagyobb felmagasztosulása. Na most tulajdonképpen mire épül az, hogy a hagyományt ennyire pozitívan értékeli? Arra a végső axiómára, hogy így mondjam, hogy filozófiai fogalmat alkalmazzak, hogy az egyház, ugye a római katolikus egyház, amely a keresztény egyháznak a teljessége, az azonos lényegében Krisztussal. Ugye azt a bibliai ígét, hogy amit a Szentírás mond, hogy ti Krisztus teste vagytok rész szerint, ugye mondja a keresztény egyház tagjainak, mivel hogy a Krisztus annyira együtt érez velük, és hogyha valóban személyes szövetségben vannak Krisztussal, akkor ugye úgy tartoznak hozzá, mint a fejhez a test tagjai, és a fej irányítja őket. Nos, ezt a hasonlatot, ezt a bibliai hasonlatot a katolikus egyház úgy alkalmazza, hogy az egyház maga megtestesült Krisztus a földön. Krisztus teste a földön, ugye és a fejében, a római pápában megtestesülve tulajdonképpen Krisztus tekintélyét képviseli a földön. Tehát akkor most ebből következik, hogy amit az egyház hisz, ami bizonyos idő múlva az egyház felfogásában kialakul, és amit az egyház nagy tömegei egyetemlegesen elfogadnak és hisznek, az szent hagyomány. Mert ha az egyház Krisztus teste, akkor ami az egyházon belül beérlelődik, mint közmeggyőződés, és egy idő múlva egyetemes és általánossá válik, vagy kialakul egy egyetemes szokás, akkor a szent hagyomány, mert a szent egyházban alakult ki. Nem tudom, hogy értjük-e, ez ilyen egyszerű végül is, erre a néhány mondatra épül. Egy néhány sort szeretnék olvasni csak, és pedig a legújabb KT-ből, ugye az új katolikus katekizmusból, a modern katekizmus a következőket mondja. A hit cselekedete feltételezi az egyházat. Tulajdonképpen hit nincsen egyház nélkül a római katolikus felfogásban. Az egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az egyház minden hívő anyja, és idéz egy egyházatját, senki sem szólíthatja Istent atyának, ha nem tekinti az egyházat anyjának. Mi hisszük mindazt, amit Isten szava akár írott, akár áthagyományozott formában tartalmaz, és amit az egyház elénk tár, hogy higgyük, mint isteni kinyilatkoztatást. Tehát amit az egyház elénk tár, az isteni kinyilatkoztatás szükségszerűen, mivel az egyház Krisztust képviseli a földön. Az egyház is szent, és ami az egyházban beérik, akár szokás, akár közmeggyőződés, az is szent, a szent hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás. Ugye ezen az alapon áll végső fokon a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája is. Még egy néhány sort szeretnék olvasni a II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium című dokumentumából, ugye azt jelenti népek világossága, ez volt az egyházról szóló dokumentum a II. Vatikáni Zsinaton. Ezt írja, a Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, mármint az egyház, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számukra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Ezt az utolsó mondatot még egyszer szeretném elolvasni. Azt mondja, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, tehát a római egyház nem tagadja ezt, mint sok protestáns gondolja, hanem a következőképpen értelmezi. Azt mondja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát nyugodtan lehet vallani azt, hogy egyedül Krisztus üdvözít, de a Krisztus jelen van az egyházban. Krisztus és az egyház azonos, és ezért az egyház nélkülözhetetlen a hithez és az üdvösséghez. Idéznék egy néhány sort az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című kötetből, aminek a bevezetésében a következőt olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a kötet, ugye ez nemzetközi gyűjtemény alapján készült, hogy így mondjam, ez egy normatív kiadvány az egész világon. Tulajdonképpen ez tartalmazza azt, ebben a kötetben van benne, ami a szent hagyomány a Biblián kívül. Tehát ugye így felemelhetném a Bibliát, itt van az egyik oldalon, ez is ugye szép, tekintélyes vastagság, ugye ebben vannak a zsinatok határozatai, ugye pápai megnyilatkozások, ami a tanítóhivatalhoz tartozik, ez pedig a szent hagyomány. A kettő egyenértékűen isteni kinyilatkoztatás. Nos, ennek a bevezetéséből olvasom a következőt, ezt mondja. Egyedülálló és páratlan jelenség az emberiség szellemi és erkölcsi életében az egyházi tanítóhivatal. Az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg Jézus Krisztus egyházát, tisztségviselőit, a püspökök kollégiumait, Szent Péter utódait, a római pápákat. Tehát ugye a végső hittétel az, hogy az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg. Úgy is szokták mondani, hogy karizma, a tévedhetetlenség karizmáját adta az egyháznak, azon belül pedig különösképpen a római pápáknak. Tehát ez az a végső hittétel, amire épül a szent hagyomány és a szent hagyomány tisztelete. Tehát ezért mondom, hogy a római egyházban soha nincs negatív értelme a hagyománynak, hanem szent hagyomány a neve, és szinte felmagasztosul ez a fogalom, és ugyanúgy isteni kinyilatkoztatásnak minősítetik, mint a szentírás. Önmagában igaza van ugye ennek a bevezetésnek, amikor azt mondja, hogy az emberiség történetében páratlan és egyedülálló jelenség a tanítóhivatal, mert teljességgel szent isteni kinyilatkoztatásnak hallja magát meggyőződéses hittel az előbbiek alapján. Tehát ennyit a vallási hagyományról. Térjünk át a hitre. A vallási értelemben mit jelent a hit? Ja, vallási értelemben sok mindent mondhatnánk el a hitről, ugye ez egy önmagában egy előadás lenne, a hitfogalmát részleteiben boncolgatnánk, de én most csak néhány szorosan a témánkhoz tartozó döntő vonásra utalnék. Először is arra, hogy a hit a Szentírás szerint az mindig személyes meggyőződés. Tehát most már a bibliai fogalomról beszélek, tehát az bibliai értelemben értékes, valóságos hitről. Tehát az sohasem egy közösségnek a közösség felfogásának a követése, vagy ahhoz igazodás, hanem feltétlenül személyes meggyőződés van mögötte. Idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 11. versét, ahol Pál apostol elismerően szól egy keresztény gyülekezetről, a béreai gyülekezetről, és ezt mondja róluk. Ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Tehát úgy vannak-e ezek? Ezt naponként tudakozták. Igényük volt, hogy személyes meggyőződésre jussanak. Tehát próbáljuk ezt az emlékezetünkbe vésni, hogy a Biblia ezt egy nagyon pozitív magatartásnak tartja, ha valaki nem egyszerűen csak teljes készséggel beveszi, amit hall, akár kitől hallja, számára legtiszteletre méltóbb egyháztól, vagy embertől, vagy közösségtől, hanem naponta tudakozódik, és utána jár, ezek a dolgok valóban úgy vannak-e, mert személyes meggyőződésre akar jutni. János evangélium a 4. fejezetéből idézem a 42. verset, ami ugyancsak egy mozzanat Jézus életéből, de mégis jól mutatja az igazi hitnek a természetét, a tulajdonságát. A Samária beliek, ugye ez a félpogány, vagy inkább pogány nép, akik ugye egy asszonynak a tanúságtevésére Jézushoz mentek, egy egész város lakói, a következőt mondták az asszonynak, aki őket Jézushoz hívta. Nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát a valódi hit az mindig elmondhatja, nem a te beszédedért, nem a te tekintélyedért, nem XY közösség, hanem most már mi magunk tudjuk és meggyőződtünk róla, hogy ez bizonnyal így van és ez igaz. Tehát az egészen személyes meggyőződés, utánajárás és meggyőződés mindig hozzátartozik. A másik dolog, amit említhetnénk, hogy még a hagyománynál, ugye idéztem Protagórászt, hogy mindennek mértéke az ember. Tulajdonképpen, amikor beszéltünk a római katolikus szent hagyományról, végső fokon itt is így van, nem? Mert végül is ugye embereknek a döntései, embereknek a megnyilatkozásai, emberi összejöveteleknek, emberi fórumoknak ugye a fogalmazványai, ezek válnak mértékké. Csak azért mondtam azt, hogy a római katolikus egyházban felmagasztalódott a hagyomány, mert ennek isteni tekintét, isteni kinyilatkoztatást jelleget tulajdonít. De általános értelemben, alapvetően mindig így van, hogy a hagyományban, ugye tényszerűen, megfoghatóan a hagyományban mindig az ember a mérték. A hitnél viszont az a jellemző, hogy az Isten igéjére épít teljességgel az isteni kinyilatkoztatásra. Most talán nem sorolnám föl, nem olvasnám fel mind az igéket, amelyeket a táblára fölírtunk, talán az elsőt idézném közülük, a Római Levél 10. fejezete 17. versét, ahol azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az mindig az Isten igéjére, az Isten igéje hallására, olvasására, megértésére, személyes meggyőződéssel való elfogadására épül. Más szóval így is mondhatjuk, röviden Istenre épül. Itt mindennek a mértéke az Isten. Míg a hagyományban mindennek a mértéke az ember, a vallásos hitnél, vagy hogy így mondjam, a keresztény hitfogalomnál, vagy a bibliai hitfogalomnál, mindennek a mértéke az Isten, és az ember teljesen az Istenre, illetve az isteni kinyilatkoztatásra épít. Pál apostol azt mondja a korintusiakhoz írt 1. levél 2. fejezet 5. versében, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát mennyire kifejezi azt, hogy nem az ember a mérték, ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Vagy az utolsó ige, amit fölírtunk, Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, ebben ugyan nincs benne a hit szó, de mégis a hit lényegét nagyon jól kifejezi. Ezt mondja, kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát kinek szíve reál támaszkodik. Tehát itt az Istenre támaszkodás jellemző. Mindennek a mértéke az Isten, az isteni kinyilatkoztatás. A bibliai értelemben vett hitnek egy döntő vonása az is, hogy elismeri alázattal az emberi tévedhetőséget. Nem mer az emberre támaszkodni, nem meri elfogadni ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember, mert van egy meggyőződése arról, hogy az ember a bűneset óta egy megromlott állapotban van, mind gondolkodásában, mind magatartásában. Az ember ítéletei elfogultak, önmaga felé hajlóak, tehát nem bízik az emberiben, és nem fogadja el ezt az elvet, hogy mindennek a mértéke az ember. Ezt idézném ezeket az igéket is. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy nagyon érdekes ige van, amit, hogy így mondjam, úgy elbújik valahol az Ószövetségben, és nem annyira ismert ige, de egy nagyon tartalmas és fontos megállapítás. Tehát idézném Példabeszédek könyve 30. fejezetéből. A következőképpen olvasom a 4. verstől, talán még a 3. is. Én nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Istennek teljes beszéde, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nagyon érdekes, ugye, tehát, mintha azt mondaná, hogy az beszéljen itt igazságról, bölcsességről, bizonyos dolgokról, aki tud választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Aki bejárta az egész világ mindenséget, minden felülnézetből megnézett, aki a markába tudja fogni a szelet, ugye ilyen képiesen mondja, vagy köntösébe a vizeket, aki megállapította a föld határait, na hát, hogyha ezt a valakit ismered, ha tőle veszed a bölcsességedet, akkor mondhatsz valamit. Egyébként jobb, ha az ember beismeri, hogy én nem tanultam, nem tudom az igazi végső bölcsességed, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Ugye ez Istenre utal nyilván. És utána, mint egy alternatívát mondja, hogy az emberi bölcsesség rendkívül hiányos és rendkívül törékeny, de azt mondja, Istennek teljes beszéde igen tiszta. Tehát ez az a bizonyos isteni kinyilatkoztatás, amire építeni lehet. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ugye milyen erőteljes kifejezések, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fegyed és hazug ne légy. Majd idézünk még más igéket is, megfigyeltük, hogy milyen hangsúlyt tesz a Biblia erre, hogy ne tégy hozzá. Szinte jobban hangsúlyozza annál, még többször hangsúlyozza, hogy ne tégy hozzá, mint azt, hogy el ne védj. Elvenni is veszedelmes, azt is hangsúlyozza, de ha az ember hozzátesz valamit, de ettől különösképpen óv, mert az egyedülálló, és semmivel össze nem vegyíthető az a bizonyos igen tiszta beszéd. Azután idézném Prédikátor könyve 4. fejezetének az 5. versét, ugye itt most bölcs Salamontól idézünk, hát ugye a Salamon bölcsessége ugye legendás, na hát ő így látta a dolgot. Most idézzük tőle Prédikátor könyvéből, a 4. fejezet 5. verséből, hogy látta ő az embert, hogy lehetne mindennek a mértéke az ember a protagórászi elv szerint. Olvasom a 19. verset. Tehát Prédikátor könyve, igen, bocsánat, 9. fejezet 5. vers, tehát helyesbítem, ha rosszul írtam a táblára, helyesbítsük, tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers. Ezt írja, csak a 2. részét olvasom a versnek, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Nem túlságosan hízelgő megállapítás rólunk emberekről, ugye tisztelet a kivételnek, de hogy így mondjam, az emberi massza, az emberi tömeg egészében azt így látta Salamon, és ezt a jellemzést mondta róla. Még egyszer hadd olvassam, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Tehát eleve rövid az idejük a bölcsesség megszerzésére is. Tehát ez az oka annak, hogy az igazi hit az sohasem bízza magát az emberi bölcsességre, nem mer bízni az emberben, és nem tudja elfogadni, hogy mindennek mértéke az ember. Idézhetném még a Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetének a 19. versét is, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a világnak a bölcsessége, a bolondság az Isten előtt. Persze hozzátetnénk, a világnak nem minden bölcsessége, van, ami valóban igazságkeresésből és igazságszeretetből származik, de bizony nem véletlenül írta meg Erasmus is a Balgaság dicsérete című művét, ugye, ami még a 16. század legelején, ami egy irónikus mű, és arra épül az egész, hogy a Balgaság istennője eldicsekszik, hogy ebben a világban ki mindenki hódol neki, és mennyi minden területen ő az Úr, egy cseppet sem idejét múlt írásmű, nagy élvezettel és szimpátiával lehet olvasni ma is, és az jócskán kinyitja az ember szemét, hogy ne botránkozzék meg azon, amit a Biblia mond, hogy a világ bölcsessége nagy rész bizony bolondság az Isten előtt, aki, hogy így mondjam, felülnézetből, az összefüggések teljes ismeretében nézi az emberi bölcselkedést. Hozzátennénk még ehhez azt is, hogy a hitet, a nemes, értékes, vallásos hitet mindig jellemzi a szabadság és a bátorság. Tehát az a szabadság, az a független szellem, hogy ő személyes meggyőződést akar szerezni, és ha meggyőződik, hogy valami érték, akkor erre is érvényes, ami az általános értelemben vett hitre, hogy kisebbségben is hajlandó vallani és vállalni, és képes önérdekeit is feladni érte, van bátorsága ráépíteni, és van bátorsága képviselni ezt a meggyőződést. Szeretnék egy néhány sort idézni Comeniustól, ugye a nagy cseh biblia tudóstól és pedagógustól, aki a világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művében nagyon szépen ír a hitnek a bátorságáról, hogy a hit az nem, ha erkölcsi értéket ragad meg, és azok az erkölcsi értéknek a valóságáról, a tisztaságáról meg van győződve, akkor ha nem is tud mindent bizonyítani, ő neki ez elég, és bátran lép erre az útra, és nagyon szilárd belső bizonyossága van. Ezt írja. A világ látó kezet akar, hogy amit a markában tart, annak hihessen. Míg a keresztény bátran bizakodik a láthatatlan, nem jelen való, eljövendő dolgokban is. A világ bizonyítékokat akar. A keresztény beéri Isten puszta igéjével. De arról viszont nagyon meg van győződve, hogy ez igaz. Tehát mer az Isten igéjére építeni. A világ a legkülönfélébb módon gyanakszik, vizslat kutat. A kereszténynek mindenben Isten igaz mondása a mérce. Ezért, hát míg a világnak mindig van miért visszariadnia, kételkednie, kérdezősködnie, haboznia, addig a kereszténynek mindig megvan rá az oka, hogy teljességgel hitjen, engedelmeskedjék, alávesse magát. Mert neki a hit fénye világít, hogy lássa és tudja, hogy megmásíthatatlanul így van, és másként nem lehet. Ugye az Isten ígéje felől való meggyőződésen alapszik a hitnek ez a bizonyossága. Most ezek után térjünk rá arra az újabb pontra, hogy a Bibliában milyen kritikáját olvashatjuk a hagyománynak, tehát a más szóval a vallási hagyománynak a veszélyeiről, amikor az ember válik mértéki a vallás vagy a hit dolgában, milyen kijelentéseket találunk a Bibliában. Hát elsőként írtam föl magát a 10 parancsolat egyik parancsolatát, mégpedig a második parancsolatot, amely ugye úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, és nem is sorolnám tovább, csak talán az utolsó mondatát idézem még, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ezt a parancsolatot sokan úgy gondolják, hogy erről a parancsolatról azt gondolják, hogy csak a régi pogány időkre vonatkozik, amikor hát mi már nagyon nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a világba, de hát szóval az embereknek ez volt a természetes, hogy mindent istenítenek, és tele van, ugye, az istenséget jelképező, vagy az istenséget megtestesítő különböző képies és főleg pedig szoborban ugye ábrázolt hát isten szimbólumokkal a világ. Ez azonban tévedés, mert ennek a parancsolatnak a veleje az, hogy ne csinálj magadnak önkényes elképzelést az Istenről, hogy azután azt imádjad és azt tiszteljed. Ugye sokan úgy is vélekednek, hogy az első és a második parancsolat az tulajdonképpen egy, azt nincs is miért szétválasztani, és egybe olvasztják a kettőt. Azonban ez sem jogosult, mert az első parancsolat csak azt mondja ki, hogy ne legyen néked idegen istened, tehát a sok Isten hit és az egyetlen teremtő Istenhez képest az idegen Isten tilalmát tartalmazza. A második parancsolat viszont az Isten tisztelet módjára vonatkozik. Akár az igaz Istent is tisztelheti az ember önkényes módon, úgy, ahogy magának elképzel, és aztán a maga elképzelését imádja és tiszteli. Ezt tiltja a második parancsolat. És az utolsó mondatában kimondja, hogy tulajdonképpen mi az Isten előtt helyes álláspont. Azt mondja, irgalmasságot cselekszik Isten ezerízig azokkal, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát pontosan ez szabja meg helyes magatartásként, aki az Istent úgy tiszteli, ahogy az Isten megszabta. Aki az Isten kinyilatkoztatásához tartja magát, és nem alkot önkényes elképzeléseket sem az Istenről, sem az Isten tiszteletben nem állít fel önkényes emberi elgondolásokat. Tehát ha úgy tetszik, a 10 parancsolaton belül a második parancsolat képviseli a hozzá ne tégy elvét, tehát emberileg valamit hozzá ne tégy az Isten parancsolataihoz, még oly kegyes indítékból sem, hogy aztán ezzel valósítsd meg az Isten tiszteletedet, ne csinálj magadnak, és ne imádd és ne tiszteld azt, amit magad alkottál. Ugye ez a parancsolatnak a veleje, mert az Isten azokkal cselekszik irgalmasságot, akik az ő parancsolatait megtartják, az ő beszédét, és ahhoz tartják magukat. Azután a következő ige, amit a táblára fölírtunk, egy rendkívül érdekes ige Ézsaiás könyvében. Ugye ne felejtsük el, hogy az Ószövetség népe is bőven rálépett a vallásos hagyomány kialakításának és a vallásos hagyomány tiszteletének az útjára. Tehát fölé nőtt az emberi az Isten beszédének, Izrael különböző korszakaiban, legjobban az utolsó, végső szakaszában. De már Ézsaiás próféta is ír ilyet, hát Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetéből idézem a 13. verset. Mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Tehát ugye itt a személyes meggyőződés hiánya. Milyen fogalom ez? Próbáljuk megjegyezni. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mindenki gondolkodjék el azon, hogy mennyi vallásosság van ezen a világon, amit ma is ezzel lehet meghatározni, az Isten félelmük betanított emberi parancsolat. Erről nagyon kritikusan szól, ugye, Ézsaiás próféta, és Jézus ugyanezt az igét idézi Máté evangélium 15. fejezetében, mégpedig nagyon érdekes, hogy éppen akkor, amikor a hagyományról beszél, ugye ez az a jelenet, amikor megrólják őt, hogy nem mosott kezet a vének rendelése szerint. Tehát nem egészségügyi vagy tisztasági kézmosásról van szó, hanem egy ilyen hát szertartásos kézmosásról. Mondjuk, hogy próbáljam jellemezni, mondjuk valaki elmenne egy börtön látogatásra, ilyen elítélt emberek közé, és akkor mondjuk hazamenne és véghez visz egy szertartásos kézmosást, hogy most eltávolítsa, ami ott ráragadhatott kívülről materiálisan. Tehát ilyenfajta kézmosásról volt itt szó. És Jézus ezt abszolút nem tartotta meg, és a tanítványait is hát úgy olyan példát adott, hogy ezektől függetlenítsék magukat, és ezen megütköztek a farizeusok és az írástudók, hogy nem tartja meg a vének rendelését. Mert lám ebben a korban is a vallási hagyomány teljesen egyenrangúnak és egyenértékűnek tekintették az isteni kinyilatkoztatással, vagy az Isten parancsolataival. És ekkor idézte be Jézus Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ígét, hogy szájukkal tisztelnek engem, a szívük pedig távol van, és az irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ha úgy látnánk a dolgokat, ahogy az Isten mindent látó szeme látja, akkor félelmetes statisztika jöhet neki, hogy a keresztény tömegekből hány ember érvényes ez, hogy a szájával tisztel, de a szíve távol van tőlem, és a többi, amit már az előbbiekben idéztem. Na most idéznék még ugyanebből a fejezetből, tehát az említett alkalommal hangzottak el Jézus további kijelentései is. Így olvasom a 15. fejezetben a 3., a 6. és a 9. verset. Ő pedig felelvén mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Ugye a vallásos hagyomány esetében sohasem az a szándék, szóval egyáltalán nem ez a szándék, hogy áthágni az Isten parancsolatát, hanem mindig ez az indokolás, hogy pont az Isten parancsolatát akarjuk megtámogatni, megerősíteni, védelmezni ezekkel a rendelésekkel. De Jézus azt mondta, hogy ha az ember hozzátesz emberi rendeléseket az Isten beszédéhez, akkor ezekkel biztos, hogy áthágja. Mert nem tudja megérteni azoknak az indítékát, a kizárólagosságát, és ha már hozzátesz valamit, akkor biztos, hogy nem érti azoknak a lényegét, és át fogja hágni vele a tényleges isteni rendeléseket. A 6. vers. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát a hagyomány, hogyha az Isten tiszteletéért buzgolkodik is, mert az indíték a kétségtelenül ez, mindig ebből születik a hagyomány, hogy buzgolkodni az Isten tiszteletéért, de emberi módon, emberi hozzátételekkel, a gyakorlati eredmény mindig az lesz, hogy áthágás, az Isten beszéde áthágásához, és az Isten beszéde elerőtlenítéséhez vezet. A kilányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye mindez teljesen világos beszéd. Szeretném ezután Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézni a 2. verset, ahol a következőt találjuk. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 2. verset idézem. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. De itt is elsőként említi, hogy ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek. Hogy megtarthassátok, mert nem lehet megtartani, ha az ember hozzátesz, vagy elvesz. Jelenések könyvében a Biblia végén újra ugyanezt mondja, Jelenések könyve 22. fejezet 18-19. Versét idézem. A következőképpen hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a szent városból, és azokból, amiket könyvben megírtam. Ugye rendkívül komoly intelem, ugye, hogy eltörli annak részét az Isten üdvösségének a javaiból, az ígéreteiből. Tehát azt hiszem, hogy a hagyománynak a kritikája, a hozzátételnek a veszélye, az teljesen egyértelműen hát kifejezett a Szentírásban, mindezekből az igékből kitűnik. És most végezetül abban foglalhatjuk össze a témánkat, hogy ha hit vagy hagyomány, így állítjuk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen ez az egész szembeállítás arra akar minket buzdítani, hogy a független és igazságos gondolkodásra törekedjünk. Tehát óvakodjunk az úgynevezett konvencionális, akár öntudatosan, de vakon és magabiztosan, vagy akár pedig alkalmazkodóan, egyszerűen egy közösségnek, bármilyen hitéhez. Tehát szeretném mondani, hogy a Biblia nem csak arra késztet, hogy a vallásos hit vonatkozásában ne kövessünk hagyományokat, másban se kövessünk hagyományokat. A Biblia egyértelműen erre bíztat. Hagyományokat semmiben nem, hanem mindenkor őrizzük meg, és műveljük a független és igazságos gondolkodást. Szeretnék ismét ezzel kapcsolatban néhány bibliai igét idézni. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 10. és 11. versében azt mondja, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokat helyes fordítás szerint Isten kiszolgáltatja a tévejgés erejének. Tehát, mintha azt mondaná, itt is vagy-vagy. Tehát az embert vagy jellemzi az igazság szeretete, és mindig a független és igazságos gondolkodásra törekszik. Az igazság szeretete van mindig a vizsgálódásai, a felfogása kialakítása, a cselekvése mögött. Vagy pedig menthetetlenül az ember képet fest nekünk, hogy ez a világ a téveigés tengere, Ebből az ember csak akkor találhat kiutat, és akkor lehet biztonságban, ha befogadja az igazság szeretetét az ő üdvösségére, amit egyedül az Isten kinyilatkoztatása képvisel tisztán és teljességében ezen a földön. Noha töredékekben, felvillanásokban, az emberek gondolataiban, vagy az emberek bölcsességében is megtalálható. Ugye így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. verse, Sátánról, akit a Biblia másút, ugye a világ fejedelmének nevez, ugye a neve is azt jelenti, hogy ellenség, hogy az ember nagy ellensége a világ fejedelme pillanatnyilag, akit így jellemez, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát a Biblia szerint a hazugság hálójában van a téveigés erejének a hatalma alatt az egész emberiség, és csak azok, még egyszer mondom, csak azok vannak biztonságban, akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. A Biblia rendkívül komolyan óv attól is, hogy az ember, ha meg van győződve az igazságról, és ez egy új szempont az eddigiekhez képest, ha az embernek van meggyőződése a kinyilatkoztatott Isten igazságról, hogy így mondjam, van hite, személyes hite, és megalapozott és erőteljes hite, akkor is fenyegeti az embert a veszély, hogy gyávaságból, megalkuvásból mégis a hagyományhoz pártol a lelkismereti meggyőződés ellenére. Tehát, hogy így mondjam, hit és hagyomány között van átmenet, lehet, hogy egy ember alapvetően a hitnek az álláspontján van, de gyávaságból, megalkuvásból az élet adott helyzetében mégis a hagyományhoz igazodik. Nagyon is gyakori ez az emberi magatartás. És nem csak ilyen generális áttálások léteznek, hanem az élet aprócska helyzeteiben. Például van valakinek hite, van független és igazságos meggyőződés, és olykor feláldozza a családért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a családban nem kell a békességre, a szeretetre, az összhangra törekedni maximálisan. De az igazság felül való lelkiismereti meggyőződést még a családért sem szabad feladni, mert az a családnak is kárára válik. Tehát az ember kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban, részletekben és egészében hajlamos arra, hogyha hite van is, átpártoljon a hagyományhoz, a többséghez, és mert elfogja a gyávaság, vagy elfogja a megalkuvás. Szeretnék két bibliai igét olvasni ezzel kapcsolatban, amelyek nagyon, hogy így mondjam, ilyen frappáns megfogalmazásúak, és nagyon melbevágóak, és megragadják az embert, és ha jól megértjük őket, megóvhatnak minket az ilyenfajta megalkuvásoktól. Ugye csak gyakorlati példaként említeném Pétert, neki igazán volt hite Jézusban, és mégis egy adott pillanatban, amikor nehéz volt, hogy így mondjam, a kisebbségi helyzetét fenntartania, ráadásul egy indulatos hangulatban lévő tömeggel szemben, akkor ugye egy szolgáló leánytól is megriadt, és annak a megjegyzésétől, és elment addig, hogy átkozottva és esküdözve árult el a mesterét. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő hisz, és ő soha nem tagadná meg a hitét, és őt semmiféle hagyomány, és embereknek a hagyományhoz való nagy ragaszkodása, és annak a szugesztív hatása őt soha meg nem zavarhatja, vagy soha meg nem gyengítheti. Ha valaki legbuzgóbb és legszeretőbb tanítványról van megírva, hogy egy pillanat hatása alatt nem tudta elviselni azt, hogy az ő személyes meggyőződéséhez ragaszkodjék, és azt a tömegnek a heves, indulatos, hagyományos felfogásával, ugye, amit egymástól vettek, és egymás véleménye határozta meg őket, ettől nem tudta magát függetleníteni, hanem gyávaságból, megalkuvásból megtagadta Jézust. Tehát ezért jelentőség teljesek azok az igék, amelyeket olvasunk. Idézem Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 38. verset, ahol Jézus a következőt mondja. Márk evangéliuma. Márk evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 38. verset. Ezt mondja. Valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az emberfia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nem tudom, érezzük-e azt a hallatlan feszültséget, vagy ami ebben az igében van, mintha Jézus azt mondaná, hogy kik előtt szégyeltek ti engem, kik azoknak a véleménye, amit olyan rettenetesen nagyra tartatok. Ez a bűn miatt megromlott embertömegekét, akik az Isten szemével azt mondja, hogy parázna és bűnös nemzetség. azt mondja, szégyeltek engem ezek előtt, az ő véleményük számotokra annyira meghatározó, hogy nem meritek a ti személyes hitbeli meggyőződéseket képviselni, fenntartani. És akkor egy szomorú mondatot tesz hozzá. Az ember fia is szégyelni fogja, teszem hozzá ezt a tanítványt. Szégyelni fogja tanítványának megvallani az ilyen tanítványt, és most figyeljük meg, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát erre mondtam azt, hogy nagy ellentét feszül a versben, illetve a Jézus kijelentésében, mert egyik oldal mondja a parázna és bűnös nemzetség, akinek a véleményétől az ember olyannyira függhet, vagy annyira a hatása alá kerülhet, a másik oldalon pedig az ő atya dicsősége is a szent angyalok, mikor velük megjelenik. Mintha azt mondaná Jézus, melyik a fontosabb? De sajnos ő szégyelni fogja azt a tanítványt, szégyelnie kell azt a tanítványt, aki szégyelli őt e parázna és bűnös nemzetség előtt. János evangélium a 12. fejezetéből pedig idézném a 42. és a 43. verset. Tehát János evangélium a 12. fejezetéből a 42. és 43. verset idézem, ezt mondja. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Nagyon meglepő, nem? Hogy ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor egyáltalán nem tűnik ki, hogy a főemberek közül sokan hittek benne. Tudunk egy Nikodémusról, meg tudunk egy Arimatia Józsefről, és hol a többi? Ez a Biblia vers megmagyarázza. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetekből. És egy kis minősítő megjegyzés, mert inkább szerették az emberek dicséretét, hogy nem az Istennek dicséretét. Ugye emlékszünk erre a kis szóra, hogy inkább, ez már eddig is előfordult az előadásokon, milyen veszélyes kis szó, ahogy mondtam, mindig olyan, mint a mérleg nyelve. Ugye, tehát ezek az emberek hittek, azt olvassuk, hittek Jézusban sokan Izrael főemberei közül, de inkább szerették az emberek dicséretét, semmint az Istennek dicséretét. Tehát ez volt számukra, ami többet nyomott a latban. Tehát ezek az igék nagyon komolyan intenek minket arra, hogy a független és igazságos gondolkozást mindenképpen őrizze meg az ember, és tegyük magunkat belül erkölcsi mérlegre, ha megkísértene a gyávaság, vagy a megalkuvás, vagy netán a tagadás, hiszen az embernek különbséget kell tenni, hogy ki előtt szégyel, és az embernek mindenképpen meg kell gondolni, hogy kinek a dicsérete, vagy kinek az elismerése, vagy a jóváhagyása fontosabb számára, amennyiben Istenben valóban hisz. És befejezném a mi témánkat azzal, hogy még Pascaltól olvasnék két gondolat töredéket, amelyek szintén nagyon-nagyon bölcs és megszívlelendő megjegyzések. Ezt mondja, elbújnak a sokaságban, 260. töredék, elbújnak a sokaságban, és a tömeget hívják segítségül. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottátok volna. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Tudom, hogy egyszerre nem lehet megfigyelni, hadd olvassam el még egyszer, hogy a személyes meggyőződés megtalálására való buzdítás ez. Elbújnak a sokaságban, a tömeget hívják segítségül, mondja kritikai észrevételként. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottatok volna róla. Tehát ne befolyásoljon az, hogy kitől, mitől hallottuk, hanem igaz-e ez a kérdés. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Érezzük, hogy itt a lelkiismereti, erkölcsi ítélet, meggyőződés is benne van Pascal szavaiban. És végül a 269. töredék csak egyetlen mondat, ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Lehet, hogy első pillanatra fel sem fogjuk, hogy mit mond ezzel Pascal, és még talán kételkedünk is, hogy minden benne van ebben a meghatározásban, mert ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Pedig mégis minden benne van. megalázkodás, hogy elismerjük a saját tévedhetőségünket, az emberiség tévedhetőségét, a tévejgés ereje, a hatalmát, a bűnben megromlott emberiség felett, és használjuk az eszünket. Ezt a legtágabb értelmet, az egész értelmünket és lelkiismeretünket együtt. Tehát az embernek a belső ítélőképességét, a független és igazságos gondolkodásra törekszünk. Ha az emberben megvan a megalázkodás készsége, tehát az emberi tévedésekre vonatkoztatva is, és az isteni igazságra vonatkozóan is, megalázva magunkat el tudjuk ismerni az emberi tévedéseket, a magunkét, mindenekelőtt a magunkét, és a tévedhetőségünket, és meg tudunk alázkodni a kétségtelen igazság előtt, és használjuk az eszünket, hogy személyes meggyőződésre jussunk, és független és igazságos módon és szabadságban mindent megvizsgáljunk, és bátran kövessünk, akkor tényleg kialakul ebből az igazi kereszténység. Mert akkor az Isten igazságáról, a kinyilatkoztatott igazságáról fogunk meggyőződni. Tehát még egyszer mondom, Pascal így foglalta össze, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Tehát az igazi kereszténységhez nem valami érzelmesség, vagy nem valami misztikus élmények vezetnek, hanem tulajdonképpen a legtisztább, legbecsületesebb magatartás. A megalázkodás és az eszünk használata elvezet az igazi kereszténységhez feltétlenül. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, és néhány perc múlva akkor kezdenénk a beszélgetést azokkal, akik visszamaradnak és kérdéseik vannak. A viszontlátásra két hét múlva mindenkinek gondolatainak a befogadása hagyományhoz tartozik-e? Jó kérdés, igen, mehetünk tovább. Tessék? Ezekkel végzünk. Tessék, vagy még valaki jelentkezett? Hol? Nem láttam? Nem, akkor nem. Tehát akkor vegyük sorra. Akkor a legelső kérdés az volt, hogy a különböző keleti vallások, ugye a tanításainak a befogadását is lehet-e hagyománynak tekinteni. Létezik egy ilyen, a kereszténységnek a mai, éppen az ökumenikus filozófiájában létezik egy ilyen felfogás, hogy tulajdonképpen minden hagyomány szent. Tehát egy ilyen bizonyos értelemben egy kitágítás a hagyomány fogalmának, majd mindjárt kicsit össze fogom ezzel kapcsolni az egyház fogalmát, előre veszem azt a kérdést, mert a kettő jól összetartozik. Tudnék, olyan kitágítás a hagyomány fogalmának, hogy a szent hagyomány, a kivált képen való szent hagyomány, a mértékadó szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány, ez a katolikus egyházban van. De mindazonáltal hagyományok léteznek, értékes hagyományok a különböző világvallásokban is. És ezeket a hagyományokat is meg kell becsülni. Ugyanez a felfogás a Bibliát viszont igyekszik szintén a hagyományba besorolni, mondván, hogy végül is a Biblia is hagyomány. Ugye? Tehát nem azt érti ezen, hogy keletkezett, ugye maguk az iratok keletkeztek az Izrael körében, illetve keletkeztek az ősegyházban. Tehát azt a szempontot mellőzi, hogy Istentől ihletett, tehát különleges isteni segítséggel vették át a proféták és az apostolok, és továbbították, hanem csak azt ragadja meg, hogy végül is ez is az egyházban keletkezett a Szentírás, Izraelben, illetve az őskeresztény egyházban, tehát Szentírás is hagyomány. Tehát ez a felfogás azt mondja, hogy léteznek különböző hagyományok, amelyek békességben, vallási hagyományok, amelyek között békességet kell teremteni, amelyek békességben megférnek egymás mellett, és a Biblia is ennek a vallási hagyomány tömegnek a része. Például a 1993-ban hívták össze a világvallások második parlamentjét Chicagóban, és ott az egyik fő szónok például ezt mondta, hogy vallások és vallási hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Vagy például Hans Küng, ez a neves római katolikus teológus, és egy József Kusel nevű másik teológus társa, ők dolgoznak például azon, hogy egy egységes világetoszt létrehozni, egy világerkölcsöt, tehát összegyűrni a legkülönbözőbb vallásoknak a hagyományából. Tehát ma nagyon is népszerű ez az eszme, hogy igen, létezik a szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány a katolikus egyházban, de léteznek ezen kívül más vallások hagyományai is, azoknak a hagyomány anyaga is értékes, és ezek között egy békességet kell teremteni, illetve végül is a római katolikus felfogás szerint egy hierarchikus rendbe kell ezeket is rendezni, ugye a katolikus szent hagyomány van a csúcsán, de a különböző hagyományokat is tolerálja, illetve hát kialakítja velük a maga kapcsolatát, viszont a Bibliát is, hogy így mondjam, leteszi egy polccal lejjebb a hagyomány sorában, mondván, hogy ez is az egyház körében keletkezett. Na most ide utalnék, hogy a modern egyház fogalom, hogy tehát feladásra került-e a modernizálódó római egyházban az a felfogás, hogy amit itt olvastam, hogy az egyházon kívül tulajdonképpen nincs üdvösség. Ugye ezt a középkorban mondták ki. Ma semmit nem változott ez a tétel, tulajdonképpen nem is változhat. A római egyházban soha semmi nem változhat a tévedhetetlenség karizmája miatt. Csak átértelmezések és átfogalmazások léteznek. De a lényeg soha-soha nem változhat. Tehát ez a tétel is megmaradt, és megmondom, milyen átfogalmazásban. 6. Pál pápa volt az, aki a modern egyház fogalmat tulajdonképpen, hát az alapokat ehhez lerakta, és pedig azzal és amit aztán meg is lehet találni, a II. Vatikáni zsinatnak a Nostra Aetate, tehát a nyilatkozat más vallásokról című dokumentumában. Nos, ebben azt fejtik ki, hogy az egyháznak a teljessége az a katolikus egyház. És mellette, illetve körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a különböző más egyházak és vallások. Ugye a koncentrikus kör, mintha egy kavicsot a folyóba dobunk, és ugye különböző átmérőjű körök keletkeznek a középpont körül. Tehát a középpont a római egyház, az egyház teljessége. Hozzá legközelebb vannak azok az egyházak, a legtöbb elevet lehet megtalálni a teljes egyházból, a római katolikus egyházból, ugye elsősorban az ortodoxok. Azután utána jönnek ugye azok, amelyekben bizonyos egyházi jegyek vannak, ugye a katolikus egyházból valamikor kivált protestáns egyházak, és azután következik az egyisten hívő iszlám, azután következnek az erkölcsi és vallási értékeket tisztelő pogányvallások, és a legszélső körben pedig az ateista humanizmus. Tehát, és így ezek a kifejezések, hogy ezek mind a megváltás hatósugarában vannak, és emberek üdvözülhetnek ezekben a külső körökben is, de csak azért, mert tudtukon kívül is a középponthoz vannak rendelve. És ez a megfogalmazás megszületett, hogy hogy vannak tematikus keresztények, ugye ezek azok, akik kifejezetten az egyház teljességéhez tartoznak, és vannak úgynevezett anonim keresztények, ez pedig a Karrán nemnek, ennek a szintén nagyon neves katolikus, századunkbeli katolikus teológusnak a meghatározása. Tehát a névtelen keresztények ezek, akik akár a más vallásokban, vagy ateista humanizmusban vannak, de a koncentrikus kör valamelyik külső körében vannak, és tudtukon kívül is hozzátartoznak a középponthoz. Tehát ha mondjuk hasonlatot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy nem változott az a tétel, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az egyház fogalmát, mint az amőbát úgy kitágították, hogy sokkal szélesebb a valóságban az egyháznak a köre. Tehát még hát sok minden érdekeset lehetne ezekből a dokumentumokból idézni, csak hát nem akarom nagyon az időt húzni vele. Ugye itt is például azt mondja, az egyház révén kapjuk a hitet, és a Krisztusban lévő új életet a keresztség által. Tehát az egyházról ki is mondja a Lumen Gentium konstitúcióban, hogy az egyház az üdvösség közvetítő. Itt például azt mondja, az egyház szent az új KT-ban. A nagyon szent Isten a szerzője. Bár bűnösöket foglal magában, ő a bűnösökből álló bűn nélküli. A szentekben ragyog szentsége, Máriában már ő az egészen szent. De tehát így magyarázza az egyháznak az abszolút szentségét. Azt mondja, a Krisztus tekintélyében való részvétel, tehát a Krisztus tekintélyében való részvétel, ugye ez tipikus fogalom szintén, legfelsőbb fokát a tévedhetetlenség karizmája biztosítja. Itt az egyházon kívül nincs üdvösség, az új katolikus KT-ban is benne van ez a címszó, azt írja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Tehát bárki, akinek megvan az új katolikus kártya, vagy megveszi, fölütheti, és megtalálja benne ezt a fejezetet, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Azt mondja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a Főtől, Krisztushoz jön, az egyház által, ami az ő teste. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézménynek alapította meg a katolikus egyházat. Tehát ugye nagyon, figyelj, mert nagyon árnyaltan, tehát éppen azért, mert létezik ez a tágabb egyház fogalom, nem mondja azt, hogy akik nem tartozhatnák, azok nem, de nem üdvözülhetnek azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus egyházat. Hát azt hiszem, ennyi ilyen illusztráló idézetnek elég. Akkor menjünk talán, lépjünk tovább. Egy következő kérdés volt, ugye akkor talán ön volt a következő kérdező, ugye? Igen. Nem, nincs ott, nem volt ott szó kiírtásról, hanem inkább ott Noé, meg lehet találni, hogy ezt a Mózes első könyve 11. fejezetében proféciát mondott az utódairól, és ugye Kám, és Kánaán esetében, a fia Kánaán esetében ugye kiütközött az a negatív jellem, és tulajdonképpen ennek a következményeiről szólt Isten, hogy az eljövendő történelemben, ahogy így mondjam, a szolgák szolgája legyen Kánaán, ugye mondta, tehát ez egy profétikus jelentés volt arról, hogy Sém és Jáfet, tehát ennek az utódai, hogy így mondjam, pozitívabb civilizációt fognak kiépíteni, még mélyebbre süllyednek, szolgai státuszba süllyednek Kámnak az utódai, éppen az erkölcsi magatartás következtében, amely rögződik ezen az ágon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyéni kivételek ugye nincsenek, az egy pillanatig sem jelenti azt, hanem tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy egész népcsoportokat meghatároz a sajátos kultúrája vagy hagyományából. Vannak egyéni kivételek, mindig vannak és mindig léteznek, de a többséget meghatározza. Na most azt hiszem nem is igazából az a döntő kérdés itt, hanem hogy van az, hogy az atyák vétke a fiakban, ugye? Tehát az a döntő kérdés, ami benne van a második parancsolatban is, csak mivel most nem tartozik szorosan a témához, én ezt a részét nem idéztem. És semmiképpen sem azt jelenti, hogy bocsánat, csak a Bibliámat keresem közben, köszönöm szépen, hogy az atyák személyes vétkét azt a fiakban ugye kellene megbüntetni. Ezt egy pillanatig sem idézném, hogy a Szentírás hogyan szól erről félreérthetetlenül. A Mózes 5. könyvében, a Mózesi törvényben is megtaláljuk ezt. Mózes 5. könyve 21. fejezet, úgy emlékszem, de majd mindjárt megtalálom a Ezékiel 18 alapján, hogy a fiak ne ölettessenek meg az atyákért. Tehát a bírói törvénykezésben is benne van, hogy 24. fejezet lesz. Igen, 24. Igen, megvan. 24. fejezet, 16. vers. Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyáért. Ki az ő bűnéért halljon meg. Tehát ugye ez nagyon szilárdan benne volt a törvényben, és ugyanígy, ezt már nem is keresem ki, Ezékiel könyve 18. fejezetében ismét és ismét elhangzik, hogy ne, ezt így mondja, ne legyen ez a közmondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak fogavásod vele. Így mondja az Isten, kivesztem ezt a közmondást közületek. hanem így mondja, hogy az a fiú ne viselje az apa vétkét, és az apa se viselje a fiú vétkét, az igazó legyen az ő igazsága, a gonoszó legyen az ő gonoszsága, amely vétkezik, annak kell meghalnia. És ezt többféle variációval részletezi Ezékiel könyve 18. fejezetében. Tehát akkor a második parancsolatban például mire vonatkozik ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban? Ez nem a személyes bűnnek a következményeire vonatkozik, hanem a Jóisten tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ne várja el tőle azt senki, amit egyébként emberek szeretnének elvárni, hogy az ember él gonoszul így, úgy, amúgy, és akkor a Jóisten mindig jöjjön és tüntesse el a következményeket. Nem azt mondja, az ő elsődleges büntetése a bűnre az, hogy amit vet az ember, azt aratja is, vagyis hagyja az emberi bűn következményeit érvényesülni. Tehát arról a büntetésről van szó, hogy ha a fiak Isten gyűlölők, mert ugye azt nagyon fontos, hogy hozzáteszi, megbüntetem harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát csak abban az esetben, ha gyűlölik az Isten. Ugye? Tehát megvetik. Akkor azt mondja, ami genetikailag rossz örökség van, ami pedig rossz példaadás által hat rájuk, azok nem fognak elhárulni. Tehát, hogy így mondjam, a bűnnek a legsúlyosabb büntetése a bűn maga. De hát Isten nem fog jönni, hogy rendre egyenként elhárítsa az emberi bűn következményeit. Ő azt az ítéletet érvényesíti a bűn feled, hogy engedi, hogy a bűn beérjen, és megmutassa maga igazi arcát. Tehát nem a személyes bűnöket bünteti meg, hanem a természetesen továbbható következményekről van szó. Jellemző is, hogy azt mondja, harmad és negyed ízig. Ugye körülbelül eddig van az, hogy a genetikai örökség, vagy a rossz példaadás öröksége hat. Ugye szokták mondani, aztán már megtörik az átok, aztán már jön új vonal, de ugye a közvetlen hatások az apáknak és anyáknak a rossz magatartása és rossz lelkülete és rossz példaadása és rossz nevelése a legközvetlenül ugye harmad-negyed ízik hat tovább. Tehát erre vonatkozik a bibliai kijelentés. Tehát egy pillanatra lehet ezzel még mozognom egy kicsit, ugye enged ez a madzag egy picit. Azt hiszem, itt van a... Köszönöm szépen. Itt van benne a táskámban, véletlenül nálam van, úgy emlékszem, megnézem, a Herz kommentár. Nem tudom, ki ismeri ezt a Herz kommentárt. Sajnos nincs itt, a másik táskámban van. Tehát aki esetleg hozzájut, nem olyan nehéz hozzájutni, létezik ez a Herz, a brit birodalom főrabbia kommentárja Mózes 5 könyvéhez. Ugye nagyon érdekes, hogy maguk a zsidók hogy értették. Ugye hát a saját nyelvükön, a saját évszázadokon át követett vallásuk szöveg összefüggésében hogy értették ezeket az ígéket. De a második parancsolatnál, amit én elmondtam, lényegében ugyanezt elmondja Herz is, hogy különbséget kell tenni, ami a személyes bűnnek a közvetlen isteni megbüntetése, az soha nem teszi Isten, hogy az apa vétkét a fián büntesse meg. Igen, amely lélek vétkezik, mondja, annak kell meghalni. Viszont a természetes következmények az a bűnnek a másik büntetése, és azt Isten nem hárítja el. De ha viszont a fiak nem Isten gyűlölik, hanem rögtön folytatja, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, tehát hogyha viszont Isten szeretővé válnak az utódok, akkor az első, a második, a harmadik, a negyedik, bármelyik generációban megtörik ez az átok. Ez csak akkor érvényesül, ha a fiak ugyanúgy elvetik az Istent, és nem hívják őt segítségül. Lehet valakinek akármilyen rossz genetikai öröksége, lehet akármilyen rossz nevelés, akármilyen rossz példa, hogy ha az Istent szereti, mindezek a természetes rossz következmények eltűnnek. Helyébe az isteni áldás lép, az Isten mindent meg tud változtatni. Nem tudom, hogy így érthető-e, vagy van kérdés még. Akkor segítsünk most egy kicsit, hogy mi volt a következő kérdés, mert nem pont... Igen. Hogy van-e isteni hagyomány? Na most, tehát ha a hagyomány szót a legszorosabb értelművel veszük, ugye, hogy valakire ráhagyni valamit, ugye jogi értelemben is használják, hogy hagyomány, hagyaték. Ott nevezik régiesen a jogban hagyománynak. Tehát, ha ilyen értelemben vesszük, hát ugye Isten meghagyta az ő beszédeit, meghagyta az ő parancsolatait, vagy ahogy elhangzott, meghagyta az úrvacsor vagy a keresztség rendtartását, de ezt a szót erre azért nem használjuk, inkább az isteni elrendelés, közveti isteni elrendelés, mert ugye létezik az emberi hagyomány fogalma, ugye vannak ilyen rögzült kifejezések. Tehát abszolút szó szerinti értelemben persze, hogy van isteni hagyomány, mert Isten emberre hagyta az ő beszédeit, vagy meghagyott rendelkezéseket, de mivel a hagyomány szó le van foglalva, ugye az Isten beszédéhez hozzátett emberi rendelésekre, azért hát megkülönböztetjük, és azt mondjuk, van az isteni kinyilatkoztatás, és van a hagyomány. Igen, melyik volt a következő kérdés? Igen. Igen, ez az apostoli hitvallásra vonatkozott. Ugye az apostoli hitvallás a harmadik századból való, minden valószínűség szerint egész pontos keletkezés idejét nem tudjuk, és önmagában biblikusan nagyon nem kifogásolható a szövege. Mondjuk már egy kicsit mutatkoznak benne ilyen árnyalatbeli problémák a Bibliához képest. Például olyasmi, hogy ugye van a három hitágazat, ugye így szokták mondani. Ugye a teremtést az teljesen az atyának tulajdonítja, a megváltást a fiúnak. Ugye a Biblia szerint a teremtés közvetlen megvalósítója is a fiú, a megváltási tervnek a szerzője meg maga az atya. Tehát a Biblia szerint mindhárom isteni szemében de van, mind a teremtésben, mind a megváltásban. Tehát ilyen árnyalatbeli problémák vannak az apostoli hitvallásban, de alapvetően helyes. Na most viszont ugye vannak ilyen kis eltérések itt-ott különböző egyházak gyakorlatában a harmadik hitágazatnál. Ugye ez a harmadik hitágazat, mert Szentlélek is az egyházra vonatkozik, és ugye itt hangzik el, hogy hiszem ugye az egy szent katolikus anyaszent egyházat. Itt hadd mondjam azt, hogy még az anyaszent egyház kifejezés sincs a bibliai szövegben, mert ezt jó is, ha mindenki tudja, meg azt is jó, ha tudjuk, hogy az egyház szó sincs így benne, ahol magyarul. Mert azt halljuk, hogy egyház, mi teszünk be egy ház, meg ráadásul egyház. Szóval valami intézmény, vagy épület, vagy szervezet, ez jut eszünk be róla. A görög szövegben, az új szövetségben egyetlen egy szó van az egyházra, az eklészia. Ezt is halljuk, ugye eklézsia, ugye így emlegetni. Ugye magyarosan ez viszont azt jelenti, hogy kihívottak, elhívottak közössége. Tehát tulajdonképpen benne van a szóban az, hogy itt az egyházat nem hát valamilyen papi hierarchia alkotja, és nem egy intézmény, és nem egy szervezet, hanem a hívő nép alkotja az egyházat. Az egyszerűen a kihívottak közössége. Ilyen pedig, hogy anyaszent egyház nincs. Ez már csak olyan, hogy a Károly Gáspár fordításába is bekerült, ugye annyira hát berögződött a tudatba, hogy egyház, anyaszent egyház, de ha szó szerint fordítanak, akkor csak a kihívottak közössége. Ugye hát most már magyarban nem lehet megváltoztatni ez a szót, ugye rögzül, de vigyázzunk, mert szóval az eredeti fogalomban nincsen benne sem a háznak, sem az egynek, sem az anyának a fogalma, még kevésbé a katolikusé. Ugye az sincs benne, az apostoli hitvallás eredeti szövegében nincs benne a katolikus. Ugye azt a római egyház teszi bele. A katolikus ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetemes. Na most viszont így már ugye a katolikus elnevezéssel, ugye ez rögzült a római katolikus egyházra. Tulajdonképpen így, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy egy kis ellentmondás is rejlik a névben, hogy római katolikus, mert benne van az, hogy római, és a katolikus meg egyetemes. Ugye? Tehát egy kicsit így magában hordozza ezt az ellentmondást, mert alapvetően ugye a római irányítás a római hagyományokra épülő, de amely azonban azt az igényt tartja, támasztja, hogy egyetemes. Egyébként a katolikus elnevezés legelőször a 380-ban kibocsátott törvényben jelenik meg, amikor ugye a Konstantin utódcsászárai, Nagy Theodosius és a társai, ők rendelték el, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, amelyet, és akkor sorolja, hogy Róma püspöke, Alexandria püspöke, stb. Képviselnek, és ezek az apostoli szentségű férfiak, és utána azt mondja, akik így hisznek, azok a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek, akik elég kemény szavakat használják, hát eretnekeknek és őrülteknek tekintünk, ugye nem viselhetik az eklézsia, az egyház nevet, és nem nevezhetik úgy gyülekezeteik magukat ennek. Tehát itt először jelenik meg a katolikus név, úgyhogy tulajdonképpen akik a birodalmi egyházhoz tartoztak, ugye, tehát az állammal egyesült birodalmi egyházhoz, azok viselhetik a katolikus keresztények nevet, a többiek viszont eklézsiának, egyháznak sem nevezhetik magukat. Igen. Még kinek volna kérdése? Ja, igen. Az apostoli hitvallásnak nem is úgy van, hogy hiszek egy szent katolikus egyházban, hanem úgy van, hogy hiszek egy szent keresztény egyházat. Ez nagyon érdekes, hogy ezt Calvin külön hangsúlyozza az institúciónak, ugye a keresztény tanítás rendszere című híres művének az egyik utolsó kiadásában, külön hangsúlyozza és azt mondja, hogy nem így helyes, hogy hiszek az egyházban, mert azt mondja, egyedül csak Krisztusban szabad hinni, hanem így helyes, hogy egyházat hiszem. Hiszem az egyházat, de nem hiszek az egyházban. Ugye ott ugye latinul idézték többnyire az apostoli hitvallást, az is ő mondta, az in prepozíció nem helyes, mert nem az egyházban hiszek, hanem az egyházat hisszük. De hinni csak Jézus Krisztusban, Isten fiában szabad. Tehát az ön értelmezését Calvin csak maximálisan megerősítette. Még az is benne volt, hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Természetesen az egyháznak megvan a helye és megvan a maga jelentősége. Tehát amikor ugye hangsúlyoztuk, hogy személyesítés, független és igazságos gondolkozás, ez nem azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek nincs szerepe vagy helye. Csak hogy akkor pontosan ezt mondja a Biblia, hogy kihívott a közössége, és ez az ige is, hogy ketten-hárman összejönnek, én ott vagyok közöttük, tehát a tekintély Krisztus. Egyébként ez éppen a következő, ahhoz két hétre következő témát érinti, hogy tulajdonképpen, ugye én nem tudom, most ezeket én kaptam ezeket a címeket, és hát nincs is annyi időm Reisinger Jánossal konzultálni, hogy ő pontosan mire gondolt. Eddig még azt mondta, hogy mindig szorgalmasan meghallgatja a kazettákat, és akkor mindig visszajelzi nekem, hogy körülbelül azt értettem, amit ő akart mondani. Hát most éppen Gyulánban gyógykezelése még, úgyhogy hogy telefonon elérhetetlen, úgyhogy nem fogok tudni addig rákérdezni, hogy ő mit értett. Hát én minden este úgy értelmezem ezt a témát, hogy ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezzük magának az egyháznak a fogalmát. Szóval az Új és Új Szövetségi Egyház fogalma is, és a másik, a római típusú egyház értelmezés. Ugye nem ugyanaz, amiről ma beszéltünk, hanem igazából az egyház főségnek a kérdése az, ami úgy gondolom itt kidomborodik ennél a témánál. Hát persze létezett, ugye, olyan értelemben, hogy a testi leszármazás szerint, ugye, az Isten, ugye, de az viszont nem egy, az tényleg népegyház volt, tehát nem a hitben önkéntes választás szerint népegyház volt. De hát nem akarok elébe vágni a következő témának, jó? Van-e valami kérdés, amiről elfeledkeztem, ami elhangzott, és nem válaszoltunk rá? Tehát az volt a kérdés, hogy az Ószövetségben volt nagyon sok rendelés, és ezek vonatkoznak-e ránk, vagy nem? De most amiket Isten Mózes által adott, ugye, ami a 10 parancsolaton kívül is egy sereg rendelkezés volt, azok Istentől adott rendelkezések voltak. De nagy részük jellegénől fogva időleges volt. Ezt például így mondja a zsidókhoz írt levélben, szó szerint így kimondja, hogy Izraelnek adott Isten olyan törvényeket, amelyek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye a Jóisten az Ószövetség átmeneti, nem végleges jellegét eleve kijelentette azzal, amikor például Jeremiás által azt mondta, hogy eljönnek a napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával, nem a ma szövetség szerint, amelyet kötöttem velük a sínai hegynél. Tehát Isten eleve érzékeltette azt, hogy ez egy átmeneti, egy előkészítő jellegű szövetség, amelyben vannak nem örök érvényű isteni, de nem örök érvényű rendelések, hanem amelyek csak Izrael sajátos, nevelő célzatúak, így is mondja a Biblia, pedagógus törvények. És itt mindjárt utalnék is rá, hogy milyen természetűek voltak ezek még röviden. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy amelyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Pillanat. Azt hiszem a 10. vagy a 9. fejezetben van, csak most itt nem esik rá a szemem. Mindegy, hát majd valaki utána nézi, megtalálja. Ez a lényeg, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ja, meg is van. Nem, 9. fejezet, 10. vers, mert benne van a 10, csak az a vers. Tehát azt mondja, csak is ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezőek. Na most például mit tartoztak ide? Ebből kiderül az úgynevezett tisztasági törvények Izraelben. Nagyon sokfélék voltak ezek a tisztasági rendszabályok. Például volt ilyen közöttük, hogyha valaki halottal érintkezik, mosódjék meg, mert tisztátalan. Na, például ennek mi volt az értelme? Az volt az értelme, hogy a Izrael körül az összes nép, ugye a különböző pogány vallásokat követte, amelyekben mind óriási magas fokon volt a halott kultusz. És hogy a Jóisten távol tartsa őket, ugye ne felejtsük el, itt nem egy személyes megtérés alapján nép, álló nép volt, hanem egy testi leszármazás szerinti nép, amelyek ott voltak a pogányság tengerében, és ugye örökké kísértette is őket, örökké bele is csúsztak ezekbe a dolgokba, és Istennél ez egy ilyen kulcsszó volt, hogy tisztátalan, ugye? Hogy valami nagyon erőteljesen távol tartsa őket. Tehát például egy izraelita az nem csinált halott kultusz, mert ő azt tanulta, hogy a halál, mint a bűn következménye önmagában tisztátalan. De nem azért, mintha tényleg tisztátalan lenne, ugye? Hanem a Jóisten ezzel a radikális testi rendszabállyal, vagy pedagógus törvényel, vagy nevelő célzatú törvényel akarta az izraelitákat távol tartani a pogányoknak a halott kultuszától. Akkor voltak ilyen nemi élettel kapcsolatos tisztásági törvények, amelyek megint, ha valaki jól meggondolja, rájön tulajdonképpen, hogy nagyon bölcs isteni rendelkezések voltak, mert körülöttük telő volt minden ilyen termékenységi kultuszokkal is, ugye, amelyekkel ilyen kultikus paráznaság is létezett a különböző pogány vallásokban, és a Jóisten ezektől is távol akarta őket tartani, és azt is meg akarta nekik mutatni, hogy az embernek az élet ezen a területén is az önzését le kell vetkőzni, és tisztaságra is, és az isteni törvény megvalósítására kell törekednie. Tehát sok egyebet mondhatnánk, vagy például a leprásoknál, ugye szintén, hogy a Jóisten ezzel szűrte ki mondjuk a lepra terjedését, ugye, hogy tehát ezek isteni rendelkezések voltak, de időlegesek, és eleve nyilvánvaló volt, és eleve megmondatott, hogy időlegesek. Amit viszont aztán később ugye a rabbik kiépítettek, a rengeteg rabbinikus rendszabály, azok már nem isteni rendszabály.